Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Brühl Edit, aki az elmúlt hetek műsoraiból ez alkalommal a következő műsorokat ajánlja a kedves hallgatóknak. Az első órában az olvasókör július 28-ai hétfői adását hallgathatják újra. Tóth Zoltán szerkesztő műsorvezető ezúttal két vendéget hívott műsorába. Először Kocsi Ilonával, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnökével beszélget sajtószabadságról, cenzúráról és a média uniós szabályozásáról. A műsor második részében Iványi Gábort kérdezi nemrégében megjelent két kötetéről, a Hadbeszélgetés és a Kátránypapír és kerítésről című könyvekről. A második órában a Szkelcó című műsor augusztus 33-án vasárnap elhangzott adását ismételjük meg. Bara Béter szerkesztő műsorvezető a Budapest Bike Magfia vezetőjét, Havasi Zoltánt faggatja a hajléktalanokat segítő szervezet farmjáról és a hajléktalanok nyaraltatásáról. A Sclerolex rovatban a szklerózis multiplexel élő Szántó Tamás beszél a betegségéről és megküzdési stratégiájáról. Horváth Maja mentőtisztnek tanul. Pályaválasztásának okait, körülményeit tudhatjuk meg. A műsor utolsó részében Yves Montand életével és pályafutásával ismerkedtünk meg, sok remek sanzon kíséretében. Tartsanak velünk a következő két órában.
Hallgassuk újra!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Estét kívánok, kedves hallgatóink! A Civil Rádió olvasókörének vendége Kocsi Ilona, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének az elnöke. Tisztelettel köszöntöm!
Jó napot!
Érdeklődnék, hogy mivel ön először szerepel a Civil Rádió olvasókörében, ha mondana néhány szót a családjáról, honnét jött, hová tart, hogy lett ön a Magyar Újságírók Szövetségének az elnöke?
4 évvel választottak meg az Újságírók Szövetség elnökévé. Lejárt ez a megbízatásom május végén. Akkor volt egy közgyűlés, úgyhogy most kezdtem a második ciklusomat, ami feltehetőleg 4 évig tart ismét. Úgy kerültem ide, gyakorlatilag újságíró voltam világéletemben, különböző helyeken dolgoztam, voltam a Magyar Hírlap főszerkesztője, akkor, amikor a Magyar Hírlap még ilyen liberális hírlap volt, voltam a Világgazdaság főszerkesztője 2-szer is, ez egy gazdasági lap, emellett szerkesztettem a Manager magazint, szerkesztettem a Boom magazint, tehát ilyen gazdasági és gazdaságpolitikai érdeklődésem volt, és gyakorlatilag így benne voltam a szakmában, így amikor 4 évvel ezelőtt elnököt kerestek a MOLSZ-ba, engem is megkerestek, hogy vállaljam, és legyek jelölt, és utána megkerestek. Tehát azt mondom, hogy ez a szakmai pályafutásomból következett, hogy itt a végén egy ilyen szakmai szervezetben fejezem be esetleg az aktív munkát, ahol gyakorlatilag a szakmáért tehetek valamit.
Értem. Magyarországon gyakorlatilag 1848 óta néha van sajtószabadság. Ugye ez úgy indult 48. március 15-én, hogy a cenzúrát szüntessük meg. Most, tehát, igen, ezt nagyjából sikerült is, de aztán időközben megint visszaállították a cenzúrát, elnyomták a sajtószabadságot, és ami a legnagyobb szomorúságunk szerintem, hogy a rendszerváltást megelőző 4-5-6 évben volt más sajtószabadság, még nem volt rendszerváltás, azonban ez az időszak is elmúlt, és 2010 óta hát nagyon nyomokban lelhető fel a sajtószabadság. Én tudomásom van róla, mert én is...
Ehhez kapcsolatban, tehát sajtószabadság, Hát ugye elvileg Magyarországon sajtószabadság. Ezt mindenfajta törvény van a helyen. Sajtótörvény, sőt az alaptörvényben is benne van, hogy a Magyarország védi és garantálja a sajtó függetlenségét, a sokszínű tájékoztatást. Tehát elvileg itt Magyarországon minden rendben lenne, vagy rendben van, lenne. Azt mondom én, de egyébként elvileg cenzúra sincs Magyarországon, nem, hát független a sajtó. A gyakorlatban viszont elég érdekes eszközöket alkalmaz a hatalom arra, hogy a cenzúrát visszalopja minden napokba, nem úgy, hogy kihúzza a megfelelő sorokat a cikkekben, ahogy a hagyományos cenzúra működött, hanem nem hagyja az információhoz hozzáférni a független lapokat. Nem enged be kormányszóvivői tájékoztatókra, vagy olyan pereket indít újságírók ellen, amelyek gyakorlatilag lehet tudni, hogy eredménytelenek lesznek, de arra jó, hogy az újságírók vagy a szerkesztőségek kapacitását lekössék, vagy egyáltalán közti érdekű információhoz nem jutnak hozzá az újságírók, és akkor innen dolgoznak függetlenül, alaposan minden információt közölt az újságíró.
Tehát ezek szerint a korábbi magyar diktátorokhoz képest egy innovatív a Fidesz rendszer, mert új eszközöket talált ki. Amit gyakran hallunk, ez a KESMA nevezetű szervezet, tehát hogy gazdaságilag szigetelik el, vagy folytják el a sajtószabadságot még képviselő szervezeteket.
A KESMA tömöríti gyakorlatilag a kormányhoz közeli újságokat. A maga közmédia az egy másik szervezetben tartozik, ez az MTVA. Ez a média szolgáltatás támogatós vagyonkezelő alap, tehát ez egy másik szervezet, ez állami, vagyis közpénzből működik. A KESMA elvileg nem közpénzből működő szervezet, ahová több tucat, vagy lehet, hogy több mint 100 újság, különböző honlap, média tartozik, ám de ők jelentős állami támogatást kapnak, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy közvetetten, hogy állami támogatás, ez nem támogatás, hanem mondjuk hirdetés formájában. Mert hogy nagy példányszámok van, az összes megyei lap egyébként a KESMA-hoz tartozik, tehát az ő kezükben van, és gyakorlatilag az állami támogatás közvetett formája a hirdetések feladása, vagy az, hogy az állami vállalatok hirdetnek ezekben a szervezetekben, vagy ezekben a lapokban, vagy pedig államhoz, a kormányhoz közeli különböző cégek hirdetnek.
Igen. Az amerikai választási szakértők találták ki azt a hasonlatot, hogy $1 egy szavazat. Ezt most nagyon Trump felkarolta, ezt az elgondolást, tehát ebbe a KESMA-ba, illetőleg a hirdetések útján megvalósuló állami finanszírozásba is benne van ez, hogy egy szavazat $1?
Így nincs számszerűsítve, de egyébként ez egy érdekes számolás lenne. Nem lehet ezt pontosan megmondani, de az biztos, hogy egy újság működéséhez fontos, hogy legyen pénze a működésre, mert hogy az újságírókat foglalkoztatni kell, fizetni kell, a honlapokon különböző technikai feltételek is vannak a működéshez, a printlapoknál, nyomtatott lapoknál pedig a terjesztési költségek vannak. Tehát, hogyha valaki ezt a pénzt megkapja egy újság könnyedén megkapja, akkor nyilván van arra módja, hogy sokkal inkább cikkek minőségével foglalkozon, vagy adott esetben sokkal inkább, ezeknél a napoknál nyilván ez számít, kormánytámogató cikkeket írasson a szerkesztőnek.
Esetleg tudunk valami arányt mondani, hogy az állami támogatások milyen arányban jutnak el a KESMA szervezetekhez, illetőleg a közmédiához, és mennyiből gazdálkodnak esetleg még a sajtószabadságot képviselő újságok, médiák?
Most nem tudom megmondani, hogy pontosan mennyi közpénz megy a kormány közeli lapokhoz, és ez nem csak KESMA, KESMA-n kívül is van élet, tehát ott is vannak még kormány közeli lapok. Hogyha számoljuk a közmédiát, a közmédiában ugye tudjuk, hogy 150-160 milliárd forint megy, ez a közvetlen költségvetésből odaáramló pénz. A hasmalapokhoz, ugye nem tudjuk, hogy pontosan a hirdetések milyen megosztásban származnak állami forrásból, vagy állami vállalatoktól, vagy kormánytámogató cégektől, tehát erre nem tudok számot mondani, de talán nem lehetek messze az igazságtól, hogyha a kormányzati és az állami vállalati hirdetési kiadásokat nézzük, akkor talán ennek a 80%-a nagy valószínűséggel ehhez a kormány közeli sajtókörbe kerül.
Magyarországon gyakorlatilag 2010 óta él egy olyan közvárakozás, hogy hát ha mi nem is tudunk változtatni ezen a helyzeten, Brüsszel majd segít. Brüsszelen ugye az Európai Uniónak ez a csúf neve, amelyet elsődlegesen a Fidesz használ, de még újságírókkal is előfordul, hogy az Uniót egyszer csak Brüsszelnek becézik. Volt eddig jogi lehetősége az Európai Uniónak, hogy a sajtószabadság érdekébe tegyen valamit, például Magyarországon, de hát ezt más, de 27 tagországban jelenleg, tehát más országokra is érthetjük.
Közvetlen beavatkozási lehetősége nincs az Uniónak az egyes tagországok médiapolitikáján. A tagállamok azt vállalták, hogy végrehajtják az Európai Unió alapjogi chartáját, amely garantálja a sajtó szabadságot, a sajtó sokszínűségét. De ettől kezdve, hogy melyik ország milyen szabályozási körben valósítja meg a média szabadságot, ez abszolút a tagállami hatáskörben volt. Tehát így direktben nem volt az Európai Uniónak beavatkozási lehetősége. De egyébként itt, hadd mondjak egy példát, az újságírói kreativitást mutatja az, hogy a Magyar Hang beperelte a magyar kormányt az Európai Bíróságon, és mégpedig azért, mert a kormány hirdetések, amelyek egy oldalon a kormány közeli lapokhoz mennek, függetlenül attól, hogy ott milyen olvasottság, nézettség, látogatottság van, gyakorlatilag torzítják a sajtópiacot, és ezzel a versenyt torzítják, tehát gyakorlatilag nem a sajtó oldaláról indították ezt a sajtószabadság oldaláról, mert ott az kevésbé kézzelfogható téma, hanem versenyjogi oldalról, ami egyértelműen kimutatható, hogyha egyik oldalra ömlik az állami pénz, az nyilvánvalóan előnyhöz jut, mégpedig jogtalan előnyhöz a többiekkel szemben. Ez a per, ez gyakorlatilag, vagy ez a beadvány, ez pár hónapos, tehát még nem lehet tudni, hogy ennek ezt a vége, de ez egy nagyon, nagyon okos és nagyon, nagyon jó megfogása ennek a témának, mert valóban torzítja a sajtópiacot az, hogy az állam egy oldalon egy kör támogat. Tehát ideig ebben nem szólhatott bele az Európai Unió sajtószabadság oldaláról. Megnézhette, hogy milyen törvények vannak az adott országban, meg vannak a szükséges törvények, meg vannak a szükséges intézmények, hát akkor most akkor tessék megvalósítani a sajtó független működését. Magyarországgal kapcsolatban persze már az utóbbi években sokszor merültek fel kifogások, hogy nem működik a sajtó, nem létezik a sajtó függetlensége, a közmédia pedig valójában nem a közszolgálja, hanem kormányfogóban, tehát nyom reggeltől estig.
De akkor ez megmaradt a politikai deklarációk szintjén.
Ugye itt jön be az, hogy van már egy úgynevezett Európai Sajtószabadság, Médiaszabadság törvény, ami augusztus 8-ától érvényes lesz, illetve be kell vezetnie minden tagállamnak.
Ez egy kötelező jogszabály? Tehát minden tagállamra vonatkozik?
Igen. Ez elvileg egy nagyon progresszív, nagyon hasznos jogszabály lesz, mert ebben csomó mindent szabályoznak, hogy hogyan kell az állami hirdetéseket például nyilvánosságra hozni. Hát ott kezdődik, hogy nyilvánosságra kell hozni. Tehát a minden közpénzből hirdetésre fordított összegről nyilvánosan be kell számolni. És ebbe a körbe tartoznak majd az állami vállalatok is. Tehát elvileg látni fogjuk azt, hogy az állam, a kormány, az állami vállalatok hol költöttek el sok-sok milliárdot. De ez ugye ez a jövőre vonatkozóan Most ezen kívül ez a törvény elvileg garantálja a közmédia függetlenségét is. Az, hogy a közmédia hatalomtól függetlenül kell, hogy működjön, és megbízható anyagi feltételekkel kell rendelkeznie. Hát ezt nem tudom, hogy ez nagy, hogy valósul meg Magyarországon, mert a pénz az mindig ott volt idáig a közmédiában, ez a 150-160 milliárd forint, az nagyon sok pénz. A függetlenség azonban Magyarországon az nagyon nincs meg, és nem is tudom egyébként, hogy ez hogy lesz megvalósítva a jövőben, mert hogy a közmédia ez egy ilyen holdingszerű szervezetben tartozik, ez az MTVA, ez a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, tehát oda tartoznak ezek a rádió, a köztévé és az MTI. Ennek a vezetőjét viszont a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság nevezi ki, viszont ez a NMHH, ennek az elnökét viszont a kormány nevezi ki. Tehát a függetlenség gyakorlatilag ilyen feltételekkel lehetetlen.
Kétszeres áttételen keresztül függésben vannak a kormány.
Függésben vannak, így van. Tehát ezt én nem tudom, hogy itt a függetlenség hogyan lesz megvalósítható, de minden esetre elvileg ez az európai jogszabály kimondja, hogy a közmédiának a hatalomtól függetlenül biztonságosan kell működnie. Hát majd meglátjuk, hogy ez a gyakorlatban hogy lesz. Ugye még csak ezután fogják bevezetni, nyilván ez az első egy-két hónap, ez még nem lesz jelentős, de egyébként létrejött erre egy ilyen európai média szervezet, amely figyelni fogja a törvény megvalósulását.
Tehát a tagállami média tanácsok, vagy teljesen mindegy, hogy nevezzük őket, fölött létrejön egy európai hatóság?
Igen, egy hatóság, most én nem tudom, őszintén nem tudom, hogy milyen jogkörei lesznek. Tehát azon kívül, hogy szól a magyar média hatóságnak, hogy figyelj oda, mert a köztévében egyoldalú információ dől nyakló nélkül, adott esetben orosz propaganda, hogy van ez egy köztévében, ez hogy lehet. Nem tudom, hogy ez a gyakorlatban hogy fog működni, tehát ezért lesz érdekes az augusztus 8-ai időszak, amikor hatályba lép ez az Európai Uniós jogszabály, ami sok mindent szabályoz egyébként. Tehát elvileg ez egy nagyon szimpatikus, nagyon progresszív szabályozás. Például kimondja, hogy az újságírókat tilos titkosszolgálati eszközökkel megfigyelni.
Aha, ez a Pegasus ügy, ugye? Pegasus
ügy. Persze, ugye ott lesz majd nyilván a kivétel, amikor olyan állambiztonsági vagy egyéb kiemelt fontossági történetről van szó, akkor meghatározott hatóságok adhatnak erre felhatalmazást. Tehát ez az egyik, ami azért fontos, hogy tilos, tehát kimondottan tilos. Akkor az is fontos, hogy a média tulajdonviszonyokat is nyilvánosságra kell hozni, de nem csak a közvetlen, hanem adott esetben a közvetlen tulajdonosokat is fel kell tüntetni majd nyilvánosan.
Tehát akkor ezek ilyen versenyjogi szabályok?
Igen, tehát ez úgy tűnik, hogy ez arra jó lesz. Akkor az is szabályozva van, tehát ugye a hirdetések, állami hirdetések hogyan mehetnek, mindenképp átláthatóan, transzparensen kell gyakorlatilag költeni az állami pénzeket a különböző lapoknál, vagy online újságoknál, és ezt nyilvánosságra kell hozni. Tehát ez egy fontos kontroll lehetne, hogyha ezt nyilvánosságra hoznák, hogy lássuk, hogy egyáltalán mire költ az állam, és milyen feltételekkel költ ott pénzeket, az is érdekes, hogy nézik-e azt, hogy az ott adott helyen mennyi látogatottság nézőszám van, elvileg nézni kell. Aztán meg lesz határozva, hogy egy médián belül mekkora lehet az állami forrás aránya, hogy ne kerüljön túlszottan függő helyzetbe egy újság a kormánytól, mert hogyha 80% lenne, akkor totálisan kiszolgáltatott lenne, mert egy kezdőnek kormánytámogatás az alapokat.
Tönkre megy az újság.
Időben nyilvánvalóan egy közmédiánál ott más helyzet, ott pedig azt kell garantálni, hogy a közmédia megbízhatóan hozzájújjon mostan egy adott forráshoz, független attól, hogy éppen ki van hatalmon, és milyen elképzelései vannak a sajtóval kapcsolatban.
Tehát ez egy kormányváltás elleni garancia akar lenni?
Ez nem a váltás elleni, ez általában mindenkori hatalommal szembeni garancia akar lenni, mert ez most is érvényesíteni kellene, hogy függetlenül működjön a közmédia kormánytól, a mindenkori hatalom. Na most, ezt most észre Magyarországon, ezt nem lehet augusztus 8-a után sem így parancsszóra megvalósítani. Tehát itt Magyarországon rossz a struktúra. Amikor ilyen kiszolgáltatott helyzetben van az a szervezet, amelyikhez tartoznak a magyar rádió, a tévé, a szervé, akkor nem fog a kormány ellen gyakorlatilag menni, és nem is hiszem, hogy nagyon független mellett. Tehát ez számomra egy bizonytalan pont, egyébként ez az egész európai szabályozásnak a bizonytalansága, hogy ez egy normális helyzetben született szabályozás.
Igen, ez az Unióban gyakran van, hogy föltételezzük, hogy mindenki normálisan működik.
Igen, tehát egy normális helyzetben nem lehet egyedi szabályozásokat hozni. Tehát európai szinten csak ilyen általános szabályokat lehet hozni. Nem lehet azt mondani, hogy a németekre más szabály vonatkozik, a magyarokra más szabályok vonatkoznak, és ezért szerintem kérdéses, hogy ez mennyire tud majd hatékonyan működni Magyarországon. Egy ilyen globális, európai szinten ez jól fog működni. De egy olyan országban, amelyik tele van ilyen rossz értelemben vett kreatív megoldásokkal, tehát amikor kikerülik a szabályozást és adott esetben a támogatást, a média támogatást más formában adják oda a közmédiának, hogyha vagy az adott kormányközeli lapnak, mint ahogy eddig adták, és ezen lehetőség van. Egyszerűen Magyarországon vannak úgynevezett, nem mondjuk álcímű szervezetek, amelyeknek iszonyú sok pénzük van rejtés módon egyébként. Ők nem kerülnek bele ebbe a körbe, mert ugye nem kormány, meg nem állami forrásból gazdálkodnak, tehát ha ők adnak fel adott esetben nagy mennyiségű hirdetést, akkor rájuk ez így nem vonatkozik.
Igen, ez nagyon jó, hogy az elnök asszony ezt a problémát idehozta, mert most már folyik ugye a választási kampány, és ezt én különösen problematikusnak tartom, az úgynevezett harmadik személyek által folytatott kampányt. Tehát amikor például az úgynevezett civil társaságok a Fidesz kampányát szajkózzák, és nem tudni, hogy milyen forrásokból teszik ezt. Tehát akkor ez is tilos várhatólag, vagy legalábbis elvileg tilos az új médiatörvény, uniós médiatörvény kapcsán?
Nem tudom, szóval ez civil szervezetek kampányára szerintem az Európai Unió nincs felkészülve, vagy a civil szervezetek kormánytámogató kampányt folytatnak. Ez egy nagyon magyar sajátosság, nem? Hát a civil szervezetek általában nem állami pénzből működnek, vagy nem ilyen áttételesen állami pénzből, mert nyilván nem direkten kapják az állami pénzt, hanem áttételesen. Tehát nem tudom, hogy ezekkel mi lesz, és ezért mondom, hogy ennek a törvénynek sok bizonytalan pontja van, a magyar speciális helyzet.
Igen, értem.
Globálisan jó lesz, de Magyarországon jó lesz, hát az nem tudom. Jó lenne, tehát szerintem valamennyi hatása lesz, de nem az a hatása lesz, amit szeretnénk, hogy tényleg minden transzparens legyen, mindenki betartsa a jogszabályokat, papíron betartják, de a gyakorlatban kiskapuk tömege nyílik meg szerintem.
Elnök asszony pozitív példaként említette a hang perét, amit Brüsszel bírósága előtt indított meg, mert ennek még nincs végeredménye, tehát nem tudjuk, hogy konkrétan
ez... Nagyon kezdeti szakasz van, de ez egy abszolút pozitív példa, hogy egyrészt egy lap, egy független lap, mert
igen.
Független lap.
De ennek kapcsán szeretném kérdezni, hogy akkor várhatólag nem csak az Európai Bíróságon támadhatok meg az ilyen kormány magatartás, hanem ez az Európai Médiahatóság is folytathat ilyen pereket valamely tagállam ellen?
nem tudom, milyen mélységében a jogi szabályozást. Azt gondolom, hogy ezt a következő hetekben majd jogászokkal kell elemeztetnünk. Mi egyébként az Újságíró Szövetségben mondjuk arra készülünk, hogy itt több jogi lehetőség nyílik meg a törvény kapcsán, hogy pontosan mik, hogyan, azt én még nem tudom megmondani, de arra készülünk, hogy lesznek lehetőségek, és akkor viszont mi egy picit erősíteni fogjuk a saját, hát a jogi szolgáltatásunkat. Tehát aki ezzel a törvénnyel akar, ennek a törvénynek a betűjével, szellemével akar valamit elérni, és majd erre módja lesz, akkor erre jogi segítséget fogunk adni.
Tehát ezek szerint akkor a MOSZ támogatólag lép fel az új uniós kötelező jogszabály mellett.
Mi abszolút támogatjuk ezt az európai szabályozást, mert jó, tehát jó a szándék, sok országban ez nagyon hasznos lesz. Abban kételkedünk, hogy Magyarországon is olyan hatékonyságot tud majd működni, mint mondjuk egy fejlettebb demokráciájú országban. De az irány jó, tehát lehetséges, hogy a saját tapasztalataink alapján tudunk esetleg javasolni a valamiféle változtatást. Persze ez, mire az Unióban átmegy, azért ez sok-sok időbe telik, de tehát az irány jó, a szándék jó, szimpatikus. Ez kell Magyarországnak
lépni. A MOSZ tudomásom szerint, vagy az én tapasztalataim szerint működtet egy jó újságíró iskolát. Esetleg ebbe az újságíró iskolába már tervezik az európai jogszabálynak az oktatását?
Ősszel indul a következő kurzus, és biztos, hogy amikor jogi előadás van, akkor a MOSZ jogászta ezt részletesen ismertetni fogja. Azt nem tudom még, hogy akkor majd tud-e már praktikus tanácsokat adni, vagy csak egyszerűen ilyen elvi szinten készíti fel az iskola hallgatóit arra, hogy milyen lehetőségek nyílna.
Értem. Kedves Kocsi Ilona, nagyon köszönöm, hogy eljött a Civil Rádióba, és ezt a pozitív jogi lépést, amit az Európai Unió megtett, és amit önök is támogatnak, megismertette hallgatóinkkal.
Köszönöm a meghívást.
Az olvasókör második vendége Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkésze, az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke. Iványi Gábor, a Civil Rádió olvasókörének a mai vendége, és az apropót két dolog is adja. Az egyik, hogy bízunk benne, hogy a gyógyulás útján vagy. A másik pedig, hogy most két könyvednek is örülhetünk, mint olvasók. Az egyiknek az a címe, hogy Hat beszélgetés, a másiknak pedig az a címe, hogy Kátrány papír és kerítés drót. Talán nézzük először a Hat beszélgetést, hogy ezt a könyvet mely célból írtad, és mikor?
Az a helyzet, hogy ez a Hat beszélgetés egyenként megjelent a Mozgóvilágban, és a könyvnek a kiadója maga is a Mozgóvilág. A legkorábbi az talán 97-es, és a legkésőbbi az 2024-es. Van benne négy hölgy és két férfi. Sajnos nem mindenki van már velünk, mert ott van például a kedves 101 éves barátnőnk, Hazai Luisa.
Zizi,
igen. Hazai Samu volt honvédelmi miniszter unoka húga, és hát van közöttük hajléktalan, és nagyon érdekes beszélgetés volt. Többen még azon kívül a hölgyek közül a hajléktalanság szélén egyensúlyoztak, és hát ott van Samu főorvos, aki a balassagyarmati TUSZ drámának a tárgyalója volt, TUSZ tárgyalója volt Hajdan. Erről ismerszik az ő neve. Az egyik egyik fiatalembert meg tudta menteni, a másikat nem.